Köszöntöm a Budapesti Zsaruk podcast mai adásának hallgatóit és nézőit. Múlt vasárnap délután újabb borzalmas tragédia rázta meg a magyar autósport társadalmat, amikor Esztergom nyerges rallin egy autó csapódott a nézők közé, és a szörnyű balesetben sajnos meghalt 5 ember, és többen megsérültek. Az utóbbi években Magyarország rally versenyein egyre több ilyen jellegű baleset következik be, ami halálhoz vezet. Első körben a nézők, majd a navigátor és a pilóta is áldozata lehet ezeknek a szörnyű baleseteknek. Ezen baleset kapcsán, apropóján beszélgetek mai vendégemmel, Zoltán Kevinnel. Hello Kevin, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, én is köszöntök mindenkit.
Kérlek, mutatkozz be, én beszélgettünk itt a műsor előtt, családi vonalon indult el számodra is a rally. Mesélj erről, hogy csapott meg a benzingőze.
Igen, Zoltán Kevinnek hívnak, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy itt lehetek és beszélhetünk erről. Ez a családi vonás igazából, édesapukám már több mint 30 éve, illetve, bocsánat, tehát édesapukám 30 éve lassan már benne van ebbe a versenyzésbe, a rallizásban, úgyhogy volt kitör örökölnöm. Mondhatom azt is, hogy tehát sose volt ez rám erőltetve, hogy én mindenáron autóversenyző legyek. Ez tényleg szabad döntésem volt, tehát szabad akaratom által választottam én ezt a sportot. Apukám mindig mondta, hogy próbáljam ki magamat több sportágban. Igazából fociztam is, de azt inkább, tehát azt nem tudjuk évekre visszamenőleg lebontani, az csak pár hónapos történet volt. Majd ezt követte box terén is, hogy azért meglegyen a kellő állóképességem. Majd ezt szépen fokozatosan felépítettük. Gokártoztam is, kvadoztam is. Azt elég hamar elkezdtem, mert 3 évesen megkaptam az első kvadomat, úgyhogy úgy indult az egész versenyzés, vagy illetve ez az autósport
által. Végig jártad a lépcsőfokot.
Igen, és utána a kvadozás után jött a gokártozás, ott 1-2 évet gokártoztam, kisebb versenyeken részt vettem, és utána érkezett el, 12 éves koromban kezdtem el az autósporttal foglalkozni, illetve apukám kezdett el akkor foglalkoztatni. Mindenféle alapot akkor elmondott. Nyilván egy akkori 12 éves fejemmel próbáltam mindent úgy csinálni, ahogy azt ő szeretné, és amit szeretne látni, illetve ebből kihozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy bírtam a strapát, úgyhogy azt jól sikerült megoldanom, és ez fokozatosan kisebb-nagyobb versenyek kísérték. Majd amikor a jogosítványomat megszereztem 2017-ben, akkor álltam először, akkori harmadosztály, illetve másodosztályú futam volt az, és én ott előfutóként álltam rajthoz.
Ez mit jelent, hogy előfutóként?
Előfutóként az azt jelenti, a verseny előtt...
És te vezetsz, ugye?
Én vezetek, nem navigátor vagy. Vagyok. Igen, én sofőr vagyok. Navigálásban is kipróbáltam magamat, hogyha egy kicsit kitérhetek arra is. 2018-ban apukám mellett teljesítettem egy teljes bajnokságot, és ott is igazából megszerette volna mutatni nekem, hogy egy navigátornak milyenféle feladatai vannak. Azt kell mondjam, hogy aki navigátor, tényleg sokkal több feladata van, és sokkal több mindenre kell odafigyelnie egy navigátornak, mint egy sofőrnek.
Mindjárt kitérünk a szereposztásra is, de akkor mi az előfutó?
Az előfutó, az úgy kell elképzelni, hogy a nevében is benne van, hogy ők a mezőny előtt futnak elő. Ők megnézik a pályát, ha bármiféle veszélyt észlelnek, vagy esetleg valaki rossz helyen áll, nézők mondjuk, vagy tételezzük fel, az úton történik bármiféle probléma, észrevesznek, hogy egy kátyú nagyobb lett az előző körhöz képest, mint az, hogy az első szakaszon kisebb volt. Tehát mindenről az előfutó tájékoztatja a versenyzőket, illetve a sportfelügyelőket, és elmondják nekik, hogy akkor ezt javítsák ki, elmondják, hogy miféle probléma van a pályán, vagy hogyha ne adj Isten, és reméljük, hogy illetve minél többször ez szokott előfordulni, hogy minden rendben van a pályán, úgyhogy az éles mezőny már elkezd jönni.
Mielőtt még belemennénk itt a versenyzésbe, milyen eredményeid vannak?
Tavalyi évben, amire nagyon büszke vagyok, és ezt szeretném megköszönni itt is, hogyha megengeditek az egész családomnak és a támogatóinknak, hogy részt tudtam venni tavaly a bajnokságba, a Rally 2-es bajnokságba, pontosítanám az ORB 2-es bajnokságba vettem részt, egy teljes bajnokságban, ez 6 futamot jelentett. úgy álltunk ennek az egésznek neki, hogy tudtuk, hogy nagyon nagy fejszébe vágjuk a fánk, nagyon nagy fába vágjuk a fejszénket, és tudtam azt, hogy nagyon sok tapasztalt pilóta van ott, idősebb pilóta is, mint én vagyok. Én voltam akkor abban a mezőnyben a legzöldfülűbb, én voltam a legfiatalabb. Nem titkolt vágyam volt az legbelül, tényleg azt kell mondanom, hogy legbelül, hogy a bajnokságot meg tudjam nyerni. De az első futamhoz mindenképpen úgy álltunk hozzá, hogy élvezzük ezt az egészet, és tényleg tanuljam meg én is teljesen a pályákat, mi történik, miután mi következik. Ez olyan jól sikerült, hogy az első versenyen sikerült egy abszolút második helyezést elérnem, kategóriába is második lettem, és akkor a bajnokságban második helyen voltam az első verseny után. Majd a második versenyen is sikerült egy nagyon jó eredményt elérnem, ott abszolút első voltam már is kategóriába is, úgyhogy a bajnokságot vezettük a második futam után. Úgyhogy akkor már fel kellett eszmélni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy eljöttünk úgymond játszadozni és csak felmérni a terepet, hanem itt a bajnokságért kell küzdenünk. Úgyhogy mindenféleképpen a második verseny után még komolyabban vettük ezt az egészet, hogy akkor ha megkaphatjuk ezt az elismerést, hogy bajnokok legyünk, akkor azért mindent tegyünk meg. És ez az év végén ez úgy sikerült, hogy volt kisebb-nagyobb technikai problémám is. Az én hibámból, hála Istennek, sose estem ki versenyen. Sajnos a kocsinak voltak technikai problémáim.
Milyen autóval versenyzett?
Ez egy Citroen C2 R2 volt, ez egy 1600 köbcentis versenyautó, ez egy gyári motorsportos versenyautó. Úgy sikerült elérnem a bajnokságba a végeredményt, hogy abszolútban a negyedik helyen végeztem, és a kategóriámban, a P12-es géposztályban, ott bajnokok lettünk, ott az első helyezést értem el. A bajnokság is nagyon szoros volt, az abszolút bajnokság, mert hogyha csak egy versenyt be tudok fejezni, ahol nem estem volna ki, akkor olyan kevés pontszámok lettek volna, hogy esélyesei voltunk, hogy mi nyerjük a bajnokságot. Ez sajnos az utolsó versenyen nem így sikerült, mert ott is megmagacsolta magát a kis autó, de ami tényleg fontos, hogy bajnokok lettünk géposztályunkba. És ami nagyon-nagyon nagy elismerés, és nem is gondoltam volna soha, megkaptam az év felfedezettje díjat, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és köszönöm szépen, akik ehhez hozzásegítettek, és ezt megkaphattam, ezt a címet.
Na, nagy gratula az elért eredményekhez, a jövőre nézve sok sikert. Nem kifejezetten a hétvégi sajnálatos balesetről szeretnék veled beszélni, mert nem a mi tisztünk itt felelősséget vagy hibákat megállapítani. Ez egy büntető eljárás keretében majd szakavatott emberek által fog megtörténni. Inkább általánosságban beszéljünk magáról, és mutassuk be a nézőknek, hallgatóknak a rally versenyzés feelingjét, illetve a benne lévő veszélyeket. Jó, hogy indul, hogy lesz valaki rally versenyző, hogy lehet oda benevezni? Én is elmehetnék így 0 kilométeres előélettel, független attól, hogy városi vezető vagyok?
Elsősorban szeretném részvétemet kinyilvánítani ez a sajnálatos eset miatt, és szeretném, hogy azt is még mondani, hogy a sérültek minél előbb felépüljenek. Ez egy nagyon sajnálatos eset volt, és erről nagyon nehéz is beszélni. Visszatérve a kérdésedre, mindenféleképpen tehát előtte kell egy tapasztalatot szerezni, hogy valaki versenyző legyen. Ezt mind meg tudja tenni ilyen amatőr szervezési, illetve rendezési versenyeken, ott tud egy kisebb fajta tapasztalatot szerezni, majd hogyha tényleg szeretne éles pilóta lenni, licenszel rendelkező versenyző lenni.
Hát az nem elég, hogy a Robert Károly körúton gyorsulási versenyben veszek részt, sőt, az kockázatos, nem. És nem
az
is nagyon, helyes.
Azt inkább ne is csinálja senki, mert az abból nem lesz jó vége semminek, azt mindenki tudja. Tehát egy licenszel rendelkező versenyző szeretne lenni az adott illető, akkor egy licenszet kell szerezni, licenszet úgy szerezhet, hogy minimum vizsgát kell tennie, itt kérdések lesznek, elektronikus módon kell ezt csinálni, kérdésekre kell válaszolni, és ott egy minimum vizsgát tesz, majd a licenszet megkapja, kiválassza, hogy melyik gépcsoportba szeretne, illetve osztályba indulni. Van az első osztály, másodosztály, harmadosztály, ezt kiválasztja, levizsgázik, de nyilván előtte én is azt mondom, tehát tapasztalatot kell szerezni nagyon, tehát legyen egy múltunk, hogy mégis kik vagyunk, és ne úgy essünk oda a rally pályára, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, mert valóban a rally az egy veszélyes sport. tehát az mindenféleképpen veszélyes sport. Utána mindenek előtt megkapjuk a licenszet, és hogyha kiválasztunk egy versenyt, vagy egy bajnokságot, akkor ez minden úgy fog létrejönni, hogy egy csapathoz kell tartoznunk. A csapat az minket benevez a versenyre.
Hogy áll össze a csapat?
A csapat az úgy van, hogy egy sport egyesülethez tartozol, van a sportegyesületnek a vezetője, és őt kéred meg, vagy megkérheted, vagy megkér ő téged, hogy legyél az egyesületének a tagja. Majd utána, hogyha ő ezt megengedi, ugyanúgy megcsinálod ezeket a vizsgákat, és akkor ott tudsz adná az egyesületnél versenyezni. Mint ahogy mondtam, ő nevez be téged a versenyre, és ő is kísér végig téged a versenyre.
És akkor ők szervezelik a kocsit is menet közben, hogyha kell.
Van ilyen is. Én az én példámból kiindulva tavalyi évemet egy bérautóval teljesítettem. Akkor nem az én sportegyesületemtől béreltünk autót, hanem egy másik sportegyesülettől, de mind a kettő egyesülettől megkaptam azt a fajta törődést és biztonságot, amit megkaphattam. Ugyanúgy, ha csak az én sportegyesületem is ott volt a versenyeken, végigkövetett, mindig segített nekem, ugyanúgy, mint aki bérbe adta nekünk az autót, ő is.
Egy ilyen stáb, az hány főből áll össze?
A szerviz csapatom, az én szerviz csapatom az három darab főből állt, majd volt a bérbeadó, és aki üzemeltette az autót, tehát akkor mondhatom, hogy öt főből állt az én csapatom, majd volt, akinél én versenyzek, ő egy főből állt, ő egy fővel támogatott engem mindig ott a versenyeken, és hasznos tanácsokkal látott el mindig. Igazából így állt össze a mi kis csapatunk.
Hát van egy jó autód, egy megfelelő köbcentivel rendelkező kocsi, amivel az adott kategóriába tudsz versenyezni. Mi a jó vezető ismérve?
Aki tényleg tapasztalt, tehát itt nem elég az, hogy jó az autó, itt tényleg én úgy gondolom, hogy egy kicsit tudás is kell, és nem kicsi tudás is, hogyha egy bajnokságot meg szeretnél nyerni. Nyilván attól nem kell elvonatkoztatni, hogy ehhez az autó is nagy mértékben kell. Tehát én oké, hogy én ügyes vagyok, de ahhoz nagyobb odaadás kell, hogy az autóm az jobb legyen sokkal. Tehát az autónak, annak strapabírónak kell lenni tényleg, mert ilyenkor azért használjuk rendesen az autót.
Hát meg egy pszichésen jó felkészült vezetőnek kell lenni.
Ez így van, ahogy mondod. Én ezt tök egyszerűen el tudom mondani, nekem ez mindig apukám segített, illetve anyukám. Én mindig velük beszéltem meg mindenféle dolgot. Apa nagyon sok hasznos tanáccsal látott el, akár hogyha csak a pályát mondom, hogyha az autót nézve, hogy kell kezelni, és hogy lesz a legtökéletesebb a verseny. Azt el is mondom titkon, hogyha ezeket betartottam, akkor tényleg mindig nagyon jól sikerült a verseny, úgyhogy amit ők mondanak, az nekem szent és értetetlen.
Nem féltenek?
De. Ezt inkább úgy mondanám, hogy anyán nagyon látszik, nyilván apán is látszik ez, hogy félt, de ő pont ezért, amiket az előbb elmondtam, nem engedheti meg magának azt, hogy én lássam rajta azt a félelmet, mert akkor tudja, hogy nekem ők fontosak, és nem akarja azt, hogy ez miatt roncsam el. Apukámat egy erős embernek gondolom, és aki látja, ő is annak gondolja, úgyhogy nem engedheti meg magának ezt a gyengeséget, úgymond, hogy ezt én lássam.
De van melletted valaki a kocsiba, a navigátorod, a jobb egybe.
Igen.
Kicsoda, és mit csinál, mi az ő dolga egy versenyen?
Akivel mentem tavalyi évben, akivel a bajnokságot végigcsináltuk, ő egy másik pilótával áll rajthoz ebbe az idénybe. Én most éppen navigátor keresésben vagyok, vannak megkeresések is, és vannak, akiket én keresek meg, próbálom a legjobbakat leszűrni, mert ahogy mondtam, oké, hogy én felkészült vagyok, és a kocsi felkészült, de a navigátornak tényleg nagyon-nagyon nagy dolga van mellettem.
Tehát mi a feladata?
A navigátornak az egész feladata az, hogy ugyanúgy egy mentálisan is, és mindenhogy odafigyeljen rám, hogy én ne esek össze fejbe. Nyilván ezt ugyanúgy megadom neki én is, tehát ott tényleg nyugodtnak kell lennünk nagyon, tehát ott higgadtnak és nyugodtnak kell lennünk minden méterünk előtt is, és minden gyorsaság előtt is, és minden etapútvonalon is. Ezt majd kitérek, hogy az etapútvonal mit jelent. Tehát a navigátornak a feladata, ő mondja az etapútvonalat. Az etapútvonal az azt jelenti, hogy szakaszról szakaszra megyünk. Ez egy példa, mondjuk Budapestről elindulok, itt van a szerviz Budapesten, és az a szakasz pedig Vácon van. Akkor Budapest és Vác között van egy etapútvonal, amit ugyanúgy forgalom, illetve be kell tartani a forgalmi szabályokat, tehát ugyanúgy közlekedek versenyautóval, mint egy normál használatú autóval.
Ezen az etapútvonalon akkor vannak idézőjelbe téve kereszt szabályok?
Ugyanúgy kereszt szabályok vonatkoznak.
Megvan, hogy milyen sebességgel közlekedhetek például azon az útvonalon?
Igen, mindenféle sebességhatárt be kell tartani, a táblák, amik ugyanúgy, minden ugyanúgy versenyautóval ugyanúgy ránk vonatkozik, mint egy normál használható autóra, tehát a kereszt szabályok érvényesek, a táblákat kell figyelni, tehát mindent ugyanúgy kell csinálnunk, mint hogyha innen elindulok, és hazafelé vezető úton megyek. Ugyanazt kell csinálnom a versenyautóval is. Tehát ezt az etapútvonalot a navigátor diktálja nekem jobb oldalról. Majd amikor vannak itt...
Honnan tudja, hogy mit kell diktálni?
Van egy etapútvonalunk, tehát van egy füzetünk, és abban le van írva mindenféle útvonal. Tehát
adják a szervezők?
Igen, ezt a szervezők mindenféle verseny előtt, ők lejárják ezeket az etapútvonalakat is, és a gyorsasági szakaszokat is, és ugyanúgy szerepel ebbe az etap füzetbe a gyorsasági szakaszok, hogy hol lesznek kigumizva, milyenféle lassítók lesznek ott, és ugyanúgy az etapútvonal is benne van, amíg mondjuk, ahogy mondtam a példát, Budapestről Vácig, ahogy eljutok, tehát minden le van írva.
Nyilván nem úgy van leírva, hogy figyelj, most lesz egy jobbos kanyar, aztán meg van egy stop tábla, mert hát nyilván ez így hosszú elmondani, hanem rövid kód szavakkal van ez dokumentálva?
Igen, ez úgy van, ahogy mondtad, egyébként teljesen jól mondtad, nyilak mutatják a helyes haladás irányunkat, és méterek vannak megadva. Teljesen értelemszerű méterek vannak megadva, teljesen értelemszerű táblák vannak megadva, és teljesen értelemszerű az, hogy merre, hol kell kanyarodnunk. Nyilván ezt a szervezők próbálják minél a leggyorsabb módon ezt megcsinálni, hogy oda jussunk, tehát nincsenek benne, hogy itt fordulj vissza, ide fordulj be, oda fordulj be. Rövid egyértelműen le van írva mindenféle.
Vannak. Pontosan. És mennyivel előre látod magát a helyzetet, a szituációt, az útviszonyokat?
Ezt igazából, hogy mi szoktuk csinálni, van egy úgynevezett tripméterünk, ez vagy a versenyautóban van benne, vagy a telefonról szoktuk ezt nézni, illetve a navigátor, és minden, tehát ahogy elindulunk, megvan adva egy szervizterület. A szervizterületről már ez az etap füzetben benne van, hogy kell onnan a szervizterületről kimennünk, és onnantól kezdve mi elindítjuk azt a tripmétert, és minden tripméter szerint csinálunk. Tehát le van adva, hogy 100 méter múlva jobbra kell fordulni, vagy lehet, hogy csak annyi van leírva, hogy 25 kilométert egyenesen mész, és 25 kilométer múlva majd a Budapest táblánál el kell fordulnod jobbra. Tehát ilyenek is vannak, tehát mi személy szerint a tripméter szerint szoktunk menni, és amik meg vannak adva méterek, az szerint jutunk el mindig, nem kikésve az időből, mert van egy etap időnk is, amit be kell tartanunk. Ez egészen lehet egy perctől elkezdve másfél-két órás etap hossz idők lehetnek. Úgyhogy azt mindenféleképpen be kell tartanunk, mert hogyha sajnos kikésünk, akkor ezért mi versenyzők büntetést kapunk. És büntetést kapni nekünk versenyzőknek nagyon rossz dolog.
Én tegnap néztem egy ilyen rally versenyről egy kis bejátszást. Hát a navigátor az olyan gyorsan mondta, amit mondott, hogy azt csodálom, hogy bírod követni, vagy bírja követni a vezető, és még közben figyel az útra is.
Ezt úgy kell elképzelni, van, aki kanyarerősségeket szokott írni az itinerbe, van, aki viszont sebességi fokozatra szokta írni. Én személy szerint én kanyarerősségeket szoktam írni, az ugye értelemszerű balra és jobbra kanyarodunk, és ezt számokkal szoktuk leírni, és úgy van, hogy az egyes számtól a hatos számig szoktam én elmenni, illetve felírni. Az egyes szám az kisebb kanyart jelent, úgy lehet megkülönböztetni, hogy a hármas az már derékszög, tehát az már egy 90 fokos kanyar balra, illetve jobbra, ezt nyilván a szakasz mondja meg, hogy merre kell kanyarodni, és a 6-os szám, az pedig az már, az 5-ös 6-os szám, az úgy mondom, hogy arra már nagyon-nagyon kell figyelni, az már egy visszafordítónak minősül nálam. Nyilván vannak kisebb kiegészítések, arról most nem szeretnék beszélni, mert azt én úgy gondolom, hogy az a gyorsaságomhoz kell, ez egy szakmai titok, igen, de vannak mellé írva más egyéb dolog, amit mond a navigátor. Ez persze természetesen mind a ketten át szoktunk beszélni, leszoktuk próbálni, mert van nekünk versenyzőknek pályabejárás is, mielőtt mi élesen megyünk egy pályán, úgyhogy pályabejáráson mindent felírunk, lepontosítunk, úgyhogy a navigátor az van ideje neki is megtanulni, és nekem is megtanulni, úgyhogy nem ismeretlenül állunk majd oda az első gyorsasági szakaszra.
Tehát akkor a navigátor, hogyha ott ül, és így az ujjával húzza a sorokat, és mondogatja a sztorit, és mondjuk hirtelen egy bukkanó után két sorra lejjebb csúszik a kezdete, akkor is fogod tudni, hogy a következő 100 méteren belül milyen akadályok, vagy milyen nehézségek lesznek.
Nagy vonalakban ez így van. Tehát
memorizáljátok a pályát.
Igen, ez így van, memorizáljuk. Van-e olyan pont már, amikor tényleg annyira kiélezett egy verseny, hogy én elmondom, hogy miután mi fog történni, de amikor azon a szakaszon vagyok, akkor annyira koncentrálok, annyira figyelek, hogy kell az a megerősítés jobb oldalról, hogy a navigátor mondja. Hál' Istennek velem még nem történt ilyen, hogy a navigátor hibázott volna, vagy más kanyart mondott volna, de úgy gondolom, hogy hamar tudunk segíteni egymásnak, úgyhogy hogyha esetleg egy kis tévedés belebotlik, akkor segítünk egymásnak, és ugyanúgy megyünk tovább, ahogy addig.
Mi az a sebesség határtólig, ami között úgy mozogtok? Tehát mi a legkisebb sebesség, és mi a legnagyobb, amivel mondjuk versenyen mentek?
Ott
azért felgyorsulnak így ebből kifolyólag az események.
Igen, a legkisebb sebesség, hát az ugye nyilván a nulla.
Hát
értelemszerűen. A legnagyobb sebesség, vannak az autó, tehát átétel szerint vannak a versenyautóba, tehát különböző átétellel versenyzünk. Ez lehet akár 160 km/h végsebesség, de lehet 200 fölött is a végsebesség.
Ez
átétel szerint van. Ezt mindenki pálya szerint szokta magának beállítani, vagy aki leegyszerűsíti, az a verseny tudja, hogy milyen verseny lesz, és olyan átétellel fog elindulni a versenyen.
És nyilván figyelembe veszitek a út- és látási viszonyokat is. Lehet, hogy a pályabejárás az mennyivel a verseny előtt történik.
Ez úgy szokott lenni, hogy a kétnapos vagy esetleg egynapos egy verseny, de beszéljünk inkább kétnapos versenyről, szombat-vasárnap szokott ez indulni, akkor csütörtökön el szoktak már kezdődni, és ezek átvételekkel szoktak kezdődni, ami magába takarja az adminisztratív átvételt. Az adminisztratív átvételen kell mindenféle papírunkat bemutatni.
Tehát akkor most már ott vagyunk, hogy van egy jó autónk, van egy jó sofőrünk, egy vezetőnk, illetve van egy jó navigátorunk, és akkor eljutunk a versenyre.
Igen. Van egy jó csapatunk is
egy
hozzá.
Az se egy utolsó szempont.
Van egy jó csapatunk is hozzá. Igen, elérkeztünk a verseny hetéhez, egy csütörtöki naphoz, ahol megkezdődnek az adminisztratív átvételek.
Ez mit jelent?
Adminisztratív átvételen kell bemutatnunk a jogosítványunkat, illetve a licenszünket, de ezelőtt már megvan nekünk könnyítve...
Ott áll a rendőr? Jó napot kívánok, személyigazolványt, jogosítványforgalmit.
Nem, ez megvan mindenkinek a feladata.
Újja meg a szondát.
megvan mindenkinek a feladata, ezt a szakák kiválasztotta, hogy ki foglalkozik ezeknek a ügyek intézésével. Tehát bemutatjuk a licenszünket és a jogosítványunkat, de már megkönnyítették olyan szempontból a mi helyzetünket versenyzőknek, hogy amikor minket a csapat lenevez, akkor a kocsinak az adatait, illetve a mi adatunkat is elektronikusan már rögzítik. És amikor mi az adminisztratív átvételre, nyilván, hogy rugalmas legyen már minden, ezt újra leszokták ellenőrizni, és azért elszokták tőlünk kérni a jogosítványunkat, illetve a licenszünket, megnézik a számukat, lejárati időt, tehát mindenkinek hivatalos mindene, akkor kapjuk meg az autóra a matricáinkat, és nem utolsó sorban akkor írjuk alá, hogy...
A versenyszámra gondolsz?
Igen, igen. A versenyszámra a versenynek, illetve ahol vagyunk, mondjuk, nem, ezt butaságot mondtam, tehát megkapjuk a rajtszámunkat, megkapjuk a matricákat, a kötelező matricákat a versenyre, és és nem utolsó sorban aláírunk egy papírt, hogy saját felelősségre veszünk részt a versenyen. Majd ezek után következik a GPS felvételünk. A GPS felvétel az annyiban merül ki, hogy ezt nekem a saját utcai autómba is, amikor én megyek ezeken az ATEP útvonalakon, illetve a gyorsasági szakaszokon, ezt nézik a felügyelők, tehát ezt
versenybírók.
A versenybírók nézik, hogy mi átsebességgel haladunk, illetve betartunk-e mindent, és a szakaszon hányszor fordulunk meg, mert ezt leszokták nekünk nem egyszerűsíteni, tehát ez megvan szabva, hogy háromszor mehetünk át egy gyorsasági szakaszon. Egy kötőjel háromszor mehetünk maximum át a gyorsasági szakaszon, és ezt ugye számon tudják tartani, látják, hogy mit csinálunk, tehát úgymond megvan kötve a kezünk, tehát minden szabályszerűen kell csinálnunk. Tehát megkapjuk a GPS-ünket, és onnantól kezdve elkezdődik az itiner felvétel és a GPS felvétellel elkezdődik a verseny. Tehát elkezdődnek a pálya felírásai.
Vezetés előtt szoktak szondáztatni?
Volt már alkalom, amikor, ahogy mondtam előbb is, tehát ez ugyanúgy, mint hogyha normál autóval mennék a forgalomba, ugyanúgy egy rendőri intézkedés, nyilván nem kerülöm ki, hanem a rendőrnek eleget teszek, és hogyha azt kell csinálnom, hogy szondát fújok, akkor meg kell fújnom a szondát, illetve megkérem, hogy én mindent megteszek neki, csak egy kicsit siessünk, hogy nehogy kikésünk ebből az etapú időnkből, mert hogyha kikésünk, akkor súlyos perceket kapunk büntetésként, ami nagyon-nagyon nehéz, sőt, mondhatom azt, hogy nem egyáltalán.
Hát
nem
most lehet. Jól értem, te azt mondtad, hogy a pálya bejárás folyamán téged menet közben mondjuk igazoltat egy rendőr, akkor te megállsz, és ha kell, akkor szondát fújsz.
Ez így van.
Tehát fordult már elő ilyen?
Persze. Aha. Pálya bejárás során is lehet ilyen, és versenyautóval is szokott előfordulni ilyen. Aha.
Tehát a pálya bejárás az nem versenyautóval megy?
Az nem, az sima személyi utcai autóval szokott menni.
Így már értem.
Az nem versenyautóval, az utcai autóval szokott történni, ott is értelemszerűen a KRESZ szabályok lépnek hatályba, tehát azt be kell tartanunk. Úgyhogy, hogyha egy rendőri intézkedés van, akkor annak eleget kell tennünk. Viszont, hogyha már versenyautóval vagyunk, akkor ott egy kicsit meg szoktuk gyorsítani a folyamatot. Nyilván papírokat, hogyha meg szeretné nézni, akkor nyugodtan átadjuk a papírokat, és mindent rendbe talál. Akkor mi is szoktuk mondani, hogy ha lehet, akkor egy picit gyorsabban, mert nem szeretnénk kikésni az időnkből, mert tényleg azok nagyon súlyos perceket szoktunk kapni büntetésként, és azt nagyon nehéz ledolgoznunk, sőt, mondhatom azt is, hogy képtelenség ledolgozni perceket, hogyha egy kiélezett bajnokságban vagyunk értelemszerűen. Tehát elkezdődött a pálya felírásunk, a pályabejárás, megnézzük az etap útvonalakat, hogy mégis merre kell elmenni, tehát az se lesz ismeretlen már, amikor versenyautóval oda fáradunk. Nyilván ez pont azért van, hogy versenyautóval ne tévedjünk el, úgyhogy ami etapidő megvan szabva, azt betarthassuk. És akkor végigmegyünk az összes szakaszon, ezt a navigátorommal együtt felírjuk a mi saját itiner füzetünkbe, amiket mondtam neked, azokat a kanyarkombinációkat, meg a kanyarsebességeket. Ezt megcsináljuk. És hogyha már egyre többet szokott lenni, ami nagy kedvencünk, ez mindent lezártunk most már, bejártuk a pályákat, megvannak a szakaszok, az etap útvonalak, ismerünk mindent, készen vagyunk teljesen, utána szokott lenni, ez vagy egy pénteki napon, vagy a gyorsasági szakasz előtt szokott lenni egy rajtceremónia. A rajtceremónia az azt jelenti, hogy bemutatják a versenyzőket, illetve a versenyautókat, és ott, ahol vagyunk, ott bármelyik városba, ott mi is látjuk, hogy nagyon sok néző és nagyon sok érdeklődő van. Ami
egy ilyen felvonulás van?
Ez egy ilyen felvonulás, igen. Ezt is értelemszerűen KRESZ szabályainak, és ezt is etap szerint teljesítjük ezeket a rajtceremóniákat, illetve ilyen procedúrákat.
És akkor eljutottunk a verseny napjára.
Eljutottunk a versenyhez, így van. Ez egy szombati nap, ahogy mondtam neked.
Milyen, hány kilométert mentek így átlagba két nap alatt?
Mi másodosztályos versenyzők, a versenynek tehát a gyorsasági szakaszoknak a kilométer hossza megvan szabva, az 70 kilométer szokott lenni. Első osztályú versenyzőknek ez a duplája, ez 140 és 150 kilométer között szokott lenni, de én a saját tapasztalatomot mondom, tehát az 70 kilométer, mindennel együtt ez változó, 300 és 500 kilométer között szokott lenni a hossza ezeknek kilométerben a versenynek.
Ez nem kevés, így igen. Végig koncentrálni. Szóval elindul a verseny. Mit tapasztaltok ti verseny közben? Tehát nézők ott állnak, ahol kell, biztonságosan szurkolnak, volt már esetlegesen valami olyan kockázatos helyzet, amit ti kockázatosnak véltetek, mert a nézők nem úgy viselkedtek, nem ott álltak, ahol kell. Ki vannak jelölve helyek, ahol a nézők állhatnak?
Amikor, ahogy mondtam neked, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ilyenkor, amikor pályát bejárunk, akkor már szoktuk látni az adott nézői pontokat, versenyzők. Nyilván azokat is át szoktuk tekinteni, meg szoktuk nézni. De ami a legfőbb feladat, akkor a pályát járjuk, de nyilván ezek mellől se tekintünk el. Amikor viszont versenyautóval már elrajtolunk és a gyorsasági szakaszon megyünk, előtte vannak az előfutók, amikről beszéltünk, és mind ezek előtt van a hangos autó az előfutók előtt. A hangos autó az azt jelenti, hogy végigmennek ők egy utcai autóval, végigmennek a szakaszokon, és megnézik, hogy minden pontosan ott van. Akár hogyha van egy lassító, akkor a lassító abba a helyzetben van, ott van, ahol az ki is van írva, és fel is volt festve. Akár egy kitérő, minden, ami benne van nekünk is az etap útvonalban, illetve az etap füzetünkben, ami benne van, minden a helyén van, illetve nekik, amik vannak ilyen biztonsági tervek, azok mindent helytállnak. Úgyhogy a hangos autónak ez a feladata, és nyilván megnézi a nézőket is, hogy mindenki a nézői ponton áll, mert hogyha nézők előle ezárt területen van, akkor azért is szólnak. Tehát mindenféleképpen el szokták küldeni onnan őket, illetve el is küldik onnan őket, és utána érkeznek az előfutók, majd ugye az előfutóknak is úgymond ez a feladata, ők már versenyautóval fognak jönni, de ő nekik is ez a feladatuk, hogy megnézzék. Igazából utána jövünk mi versenyzők, akik már tényleg az idővel versenyeznek, és az ellenfelekkel, akik barátok és ismerősök. Én nem szeretem ezt a szót használni, hogy ellenfelek, de utána elkezdődik a verseny. Nyilván szokott olyan is történni, sajnos, amikor látjuk, hogy mindenek előtt ezt a mondatot még nem szeretném befejezni, tehát hogyha nézők előtt jó versenyezni, tehát ez versenyzői szemmel nézve az nagyon jó érzés, amikor látják, hogy látod, hogy szurkolnak, és nagyon sokan vannak, tehát ez egy nagyon jó érzés. Nézők nélkül én úgy gondolom, hogy
mint üres stadionba focizni.
Igen, tehát az úgy nem jó. Viszont azt tényleg minden nézőt és minden olyan, aki versenyre szeretne menni és nézőként vesz részt, tartsuk be azokat a nézői pontokat, amik ki vannak jelölve. Én azt is megértem, hogy mindenki nagyon sokat szeretne látni a versenyből, de inkább kevesebbet lássunk, de többször láthassuk azokat a versenyautókat, és több helyen, több városban és több rendezvényen láthassuk inkább, mint hogy beállunk egy olyan helyre, ami nézzük el a lezárt terület, és tudjuk mi is, hogy kockáztatjuk egymás életét, úgyhogy megkérek minden nézőt, hogy tényleg a nézői pontokra álljanak, azért vannak azok ott, azért vannak kijelölve, mert azok biztonságos helyen vannak.
Az ilyen pályákon tudunk tipikus olyan helyeket mondani, amit nem javasolnál nézőknek, vagy érdeklődőknek, hogy ne álljanak oda?
Mindenféleképpen ott, ahol tényleg nagy tempóban megyünk.
Tehát hosszú egyenes szakasz?
Hosszú egyenes szakaszokra értem, veszélyesebb kanyarra értem ezt, tehát oda ne álljunk, tehát tényleg oda ne álljanak.
Ez mert... a bukóterület.
A bukóterület régen, tehát oda ne álljanak, de tényleg erre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy tehát ezeket tényleg tartsuk szem előtt, és tartsuk be, mert ez nekünk versenyzőknek sem jó, és én megértem, hogy nézői szemmel ez nagyon jó, hogy olyan gyorsan elmennek mellettünk, de inkább álljunk olyan helyre, ahol picivel kevesebbet látunk, de biztonságosabb, és az mindenkinek jó.
Buktál már kocsival?
Hála Istennek, lekopogom, nem. Voltak kisebb kicsúszásaim, de hála Istennek borulás nem volt.
Mik a tervek a jövőre nézve?
Szeretnék osztályt lépni, első osztályba szeretnék versenyezni, úgyhogy mindenféleképpen az a tervünk, hogy ott tudjak egy bajnokságba részt venni. Ha meg is nevezhetem, és ez nem probléma, a Peugeot kupába szeretnék rajthoz állni, illetve ott szeretnék versenyezni. Ez a célunk, ez a következő szintlépésünk, amit úgy gondoljuk, hogy már elértünk, és hely tudnánk ott állni. De nyilván, ami a legesleges, legnagyobb álmunk, ami Magyarországon a legjobb, az az első osztályban a a királyok csapatához tartozni, a királyok korcsoportjába tartozni, és a géposztályába tartozni, az a célunk, de most a mi célunk az a Peugeot kupában való részvétel. Ott szeretnénk versenyezni.
Zoltán Kevin, rally versenyző, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél. További sok sikert a sport pályafutásodhoz. Nézőinknek és hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha egy rally versenyre jutnak ki, akkor ne felejtsék Zoltán Kevin óv intézkedéseit, vagy javaslatait, hogy hova álljanak a pálya szélére. Húsvét közelettével mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, jó hétvégét. Kívánok, vigyázzanak magukra, jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Minden jót, viszontlátásra!